Ödött, de a szemében még ott bujkált a rémület.
De hát ez a lehető legegyszerűbb, magyaráztam. Amikor be akarta húzni azt a halat a csónakba, feltűrte az inge ujját, és láttam, hogy két betű van a könyök hajlatába tetoválva. J-A. A két betű maszatosságából, a bőr elszíneződéséből azt is ki lehetett következtetni, hogy el akarták távolítani a betűket, de így is olvashatók maradtak. Nyilvánvaló, hogy ennek a két betűnek a tulajdonosa valamikor nagyon sokat jelentett a maga számára, de később mindent elkövetett, hogy megfeledkezzék róla.
Csodálatos szeme van, mondta megkönnyebbülve. Minden úgy volt, ahogy mondja. De ne beszéljünk róla. Hajdani szeretteink kísértete még a kísértetek közt is a legveszedelmesebb. Menjünk át a biliárdszobába, szívjunk el egy jó szivart.
Bármilyen szívélyes volt is a történtek után hozzám Mr. Trevor, éreztem, hogy egy kicsit gyanakszik rám. Még a fia is észrevette. Annyira megijesztetted az öreget, mondta, hogy most már nem tudja megítélni, mit tudsz és mit nem tudsz. Biztos voltam benne, hogy nem akarja éreztetni velem, de olyan erősen dolgozott benne a gyanú, hogy minden mozdulatán látni lehetett. Sajnáltam, hogy ilyen kellemetlenséget okoz neki a jelenlétem, és elhatároztam, hogy elutazom. De az elutazásom előtti napon történt valami, ami fontosnak bizonyult a későbbi események szempontjából. Kerti székekben üldögéltünk kint a gyepen, hármasban napoztunk, és csodáltuk a tavakat, amikor megjelent a szobalány, azt mondta, hogy egy ember van itt, és Mr. Trevorral szeretne beszélni.
– Hogy hívják? – kérdezte a házigazdám.
– Nem mondta meg a nevét.
– És mit akar?
– Azt mondta, uram, hogy jól ismeri, és hogy csak egy pillanatra szeretne beszélni önnel. – Vezesse ki ide! Néhány pillanat múlva egy alázatoskodó modorú, csoszogó járású, összeaszott kis ember jelent meg előttünk. A kabátja nyitva volt, az ujján egy kátrány folt, fekete-vörös kockás inget viselt, vászonnadrágot, kitaposott magas szárú cipőt. Az arca vékony volt, barna, ravasz, örökösen mosolygott, látni lehetett össze-vissza nőtt sárga fogait, ráncos kezét félig ökölbe szorította, ahogy a matrózok szokták. Ahogy megindult felénk, hallottam, hogy Mr. Trevornak elakad a lélegzete. Felpattant a székéből, berohant a házba, és amikor visszajött, alig egy-két perc múlva, erős pálinka szag áradt belőle.
Nos, barátom, mit tehetek magáért? Kérdezte.
A matrós csak állt, összehúzott szemmel nézett rá, arcáról egy pillanatra sem tűnt el a visszataszító mosoly.
Nem ismer meg? Kérdezte végül.
Hiszen maga Hudson,
csak most látom,
mondta Mr. Trevor csodálkozó hangon.
Igen,
Hudson vagyok, uram,
mondta a tengerész.
Több mint 30 éve, hogy utoljára találkoztunk. Maga itt ül a szép házában. Én meg még most is a besózott húst eszegetem a matróz csajkából.
Majd meglátja, hogy nem feledkeztem meg azokról a régmúlt időkről, mondta Mr. Trevor, odalépett a tengerészhez, és halkan súgott neki valamit.
Menjen a konyhába, szólt aztán fennhangon, kap enni, inni, majd csak találok valami munkát a maga számára.
Köszönöm, uram, mondta a matróz, és nem létező sapkájához emelte a kezét. Két évig egy 8 csomós alkalmi teherhajón szolgáltam, semmim sincs, és egy kis nyugalomra volna szükségem. Azt reméltem, hogy Mr. Beddoes vagy maga tesz valamit értem.
Maga azt is tudja, hol van Mr. Beddoes?
Kiáltotta Mr. Trevor.
Tudom, uram, hol vannak az én régi barátaim, mondta ez az ember sokat sejtető mosollyal, és csoszogva megindult a konyha felé, a szobalány nyomában.
Mr. Trevor valami olyasfélét motyogott, hogy amikor visszament az aranymezőkre, egy hajón szolgált ezzel az emberrel, aztán bement. Mi meg kint maradtunk a gyepen. Egy óra múlva, amikor mi is bementünk, láttuk, hogy holt részegen fekszik az ebédlőben a heverőn. Kínos volt számomra az egész jelenet. Nem bántam, hogy másnap elutazom Donnithorpe-ból, mert tudtam, hogy a jelenlétem csak terhes volna a barátomnak. Mindez a nyári szünet első hónapjában történt. Londonba jöttem, és 7 héten keresztül szerves kémiai kísérleteket végeztem. Egy szép napon, már ősszel, a szünet vége felé táviratot kaptam a barátomtól. Arra kért, hogy menjek vissza Donnithorpe-ba. Szüksége van a tanácsomra és a segítségemre. Minden munkámat félbehagytam, és újra elutaztam Kelet-Angliába. Barátom az állomáson várt a 2 kerekű kocsival, és azonnal láttam rajta, hogy az elmúlt 2 hónap nagyon megviselte. Sovány volt, gondterhelt, nem is emlékeztetett a hajdani jókedvű fiatalemberre.
Haldoklik az öreg, ez volt az első szava.
Lehetetlen, kiáltottam. Mi baja?
Szélhűtés, idegösszeomlás, élet és halál közt lebeg reggel óta. Nem is tudom, életben találjuk-e még.
Gondolhatja Watson, mennyire megdöbbentett ez a nem várt rossz hír.
És mi váltotta ki? Kérdeztem. Éppen erről akarok beszélni. Ugorjon föl, útközben elmondom.
Emlékszik arra az emberre, aki a maga elutazása előtti este érkezett?
Emlékszem.
Tudja, hogy kitette be a lábát vele a mi házunkba?
Fogalmam sincs róla.
Maga az ördög! Kiáltotta.
Csodálkozva néztem rá.
Igen, maga az ördög. Egyetlen nyugodt óránk nem volt azóta, egyetlen egy sem. Az öreg nem mer az emberek szemébe nézni, nincs kedve élni, összetört a szíve, és mind emiatt az átkozott Hudson miatt.
Hát ekkora hatalma van?
Azt én is szeretném tudni, mekkora.
Szegény öreg, az a kedves, jóságos, szeretetre méltó ember. Hogyan is kerülhetett egy ilyen gazember karmai közé?
Nagyon örülök, hogy eljött Holmes. Számítok a tapintatára, az ítélő képességére. Tudom, hogy a legjobbat fogja tanácsolni.
Gyorsan gördültünk végig a sima fehér úton. Előttünk megcsillantak a hosszan elnyúló norfolki tavak a lenyugvó nap vörös sugaraiban. Balra a ligetben már láttam a földesúr házának magas kéményeit, és a tetőn a zászlórudat.
Apám megtette ezt a fickót kertésznek, mondta a barátom. De mert ezzel nem érte be, komornyik lett belőle. Kénye kedve szerint rendelkezett az egész házzal, azt csinálta, amit akart. A lányok nem győztek panaszkodni, hogy milyen részeges, hogy milyen ocsmány a beszéde. Apám felemelte a bérüket, hogy a kellemetlenségekért kárpótolja őket. Ez az arcátlan fráter pedig képes fogni az apám kedvenc puskáját, elköti a csónakot, vadászni jár, mert örömet elik benne. És mindezt olyan pökhendi, tenyérbe mászó képpel teszi, hogy 20-szor is felpofosztam volna, ha nem sokkal idősebb, mint én. Mondhatom, Holmes, nehezen tudtam féken tartani magam, és a történtek után nem tudom, nem az lett volna-e az okosabb, ha egyszer odaütök. Mert így a dolgok rosszról még rosszabbra fordultak. Hudson, ez az állat napról napra szemtelenebb lett, és egyszer olyan minősíthetetlen hangon szólt rá az apámra az én jelenlétemben, hogy megfogtam a gallériát, és kipenderítettem a szobából. Sápadtan elkullogott, de olyan gyilkos szemmel nézett vissza rám, hogy az minden fenyegetésnél beszédesebb volt. Nem tudom, mit beszélt aztán az apámmal, de másnap az öreg azt kérdezte tőlem, nem volnék-e hajlandó bocsánatot kérni Hudsontól. Gondolhatja, hogy nem voltam hajlandó, sőt, megkérdeztem az apámtól, hogy merészel ez a nyomorult így bánni vele, és így uraskodni a házunkban?
Fiam, fiam, mondta az öreg, van valami igazság a szavaidban, de fogalmad sincs róla, milyen helyzetben vagyok. Meg kell tudnod, Viktor, kötelességem, hogy megmondjam neked, lesz, ami lesz, de ne